Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió szakértői továbbra sem kaptak hozzáférést a barátságkő olajvezeték sérült szakaszának megvizsgálásához, noha már napok óta Kijevben tartózkodnak. Az ukrán Delo hírportál szerint az Európai Bizottság is egyre ingerültebb, hogy Kijev nem engedte a szakembereket a Brody kompresszorállomás közelébe. A mérnökök feladata a károk mértékének, valamint a helyreállítás idő- és költségigényének felmérése lett volna. Kijev az uniós csúcs előtt engedte volna be a szakértőket, abban bízva, hogy ezzel sikerül feloldani Magyarország vétóját a 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag ügyében, azonban a magyar kormány nem változtatta meg álláspontját. Ukrajnában jelentős szigorítás jöhet a nyelvtörvény megsértésért kiszabott bírságok terén. Olena Ivanovska, az államnyelv védelmért felelős biztos szerint a jelenlegi szankciók nem elég elrettentőek, ezért akár 2-3-szorosára is nőhetnek a büntetések. Új szintre lépett a lehallgatási ügy, írja a téma összefoglalójában az Index portál. Orbán Viktor már elég tételt helyezett kilátásba, miközben a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága zárt ülésen tárgyalt róla. A miniszterelnök szerint külföldi titkosszolgálatok is megjelentek a kampányban. A kormányoldal egyre élesebb hangon beszél a történtekről. Sajtóértesülések szerint külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, amit egy kiszivárgott hangfelvétel támasztat alá. Orbán Viktor kormányfő utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására. A vádak hátterében az a Washington Post cikkel, amely szerint Szijjártó Péter éveken át az uniós ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól az ügyben. A testület szóvivője hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Bóka János európai ügyekért felelős miniszter szerint nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi dezinformációs kampány folyik Magyarországon, aminek az a célja, hogy hatalomba segítse a Tisza pártot. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó kétszélesen változott, jelentette be a jegybank. Az Index azt írja, néhány hét alatt gyökeresen megváltozott a gazdasági környezet. A februári kamatcsökkentés után még a lazítás folytatására számított a piac, ám a közel-keleti konfliktus, az emelkedő energiárak és a gyengülő forint miatt hirtelen felerősödtek az inflációs kockázatok. A kormány 6170 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6%-át fordítja a gazdaságfejlesztése, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. A kabinet megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállíthatóan megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat, és nem kap újabb sokkokat a nagy világból, mondta Nagy Márton. Vállalkozás fejlesztése idén csak nem 2540 milliárd forint jut, ismertette egy szakmai konferencián. Az eddigi ellenőrzések alapján a benzinkutak túlnyomó többsége betartja a védett áru üzemanyagokra vonatkozó szabályokat, az üzemanyag felhasználói telephelyek pedig minden előírásnak megfelelnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 1750 benzinkutat, az összes 85%-át ellenőrizte már, és mindössze 90 jogsértést tárt fel, főképp adminisztratív jellegűeket. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump szombaton még 48 órás ultimátumot szabott Iránnak a hormuzi szoros újranyitására, ellenkező esetben Irán erőművei célponttá váltak volna. Teherán tagadja a tárgyalások tényét, szerint az álhír csak arra jó, hogy az olajpiac és a világgazdaság területén némi megnyugvást eredményezzen. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságával néz szembe a világ az iráni háború következményei miatt. A piacról jelenleg napi 11 millió hordó olaj esik ki, ami meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. A Fülöp-szigetek lett az első ország a világon, amely hivatalosan is nemzeti energiavészhelyzetet hirdetett a közel-keleti konfliktusra válaszul, számolt be a BBC. Az ország olajszükségletének 98%-át a perzsa öbölből importálja, és a filippínó fogyasztók már az elmúlt három hétben többször is üzemanyagára emelkedést tapasztaltak. A dízel és a benzinára több mint kétszeresére nőtt a háború kitörése óta. Egyre nagyobb esély van rá, hogy magyar űrhajós menjen a Holdra, mondta Kapu Tibor Münchenben az űrcsúcs találkozón. A német városban létrehoznak majd egy űrkompetencia központot, és a magyar kutatóűrhajó szerint a Holdra visszatérő Artemis programnak magyar résztvevője is lehet a NASA-nál. Végül az időjárásról, majd inkább szűrt napsütés valószínű, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol. És kék, s olyan szép. És a száj, mi most már szívéhez szól. Tiéd volt az arc, tudom most már jól. És azóta jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújtsd két kezed, olvasd be jég szívemet. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújtsd két kezed, olvasd be jég szívemet. Ha valami fáj, nem érzem régen már. És ez a láz, csak álmomban égett ám. És az arc, tudd meg, hogy tiéd. Hív nekem egy. És a száj, ha hozzám szól majd még, meg kell értsed, hát ennyi épp elég. Te biztosan látod, hogy jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújtsd két kezed, olvasd be jég szívemet. Olvasd fel jég szívemet. Tudd meg hát, sosem éreztem még, hogy szívem, szívem tiszta jég. Hideg a nyár, vagy forró lehet a tél, nem segíthet már, csak ha értem még. Te biztosan látod, hogy jégből vagyok, hát nyújtsd két kezed, olvasd be jég szívemet. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújtsd két kezed, olvasd be jég szívemet.
Thank you. Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Molnár Pál újságíró szerkesztőt, a Balassi Bálint Emlékkard Irodalmi Díj alapítóját, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnökét.
Örömmel jöttem.
Február 14-én Bálint napján Pesten a Központi Papnevelő Intézet dísztermében immár 30. alkalommal adták át a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, a Balassi Bálint emlékkardot. Talán a kedves rádióhallgatók megbocsátják, hogy tegezzük egymást, hiszen szinte az első Balassi Kard átadásától ismerjük egymást. Engedd meg, hogy azzal kezdjem, amit én tudok, de talán a rádióhallgatók nem. Hogy mi volt a célja a Balassi Bálint emlékkard irodalmi díj alapításának?
Örülök, hogy a katolikus rádióban vagyok, és itt nyugodtan el lehet mondani, hogy ehhez kellett a gondviselés is. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy lehetővé tette, hogy mind a 30 kard ceremónián ott lehessek, és jó egészségben levezethessem ceremóniamesterként. Ehhez biztos, hogy kellett a gondviselés, és ez talán megerősíti azt is, hogy a célhoz, amit annak idején kitűztem, onnan föntről is kaptam valami segítséget, mert a cél az volt, hogy valahogy enyhítsük azt a Valentin özönlést, ami akkor rázódult az országra, hiszen nekünk van Bálintunk számos, de csak a 16. századból is kettő, hiszen ott volt Balassi Bálint, és volt egy Bakfark Bálint nevű zenész is, aki szintén megfordult Krakkóban az ottani lengyel királynál, akit akkor úgy hívtak, hogy Bátori István. Bakfark Olaszországban halt meg, Balassi itt Magyarországon. Tehát Bálint napját üljük mi február 14-én, és ne Valentint. Bár ez a Valentin is egy szép név volt valamikor, itt Európában is, és itt Európában is a középkorban volt Bálint nap, de akkor egy nemes tartalmú Bálint nap volt, nem pedig olyan kereskedelmi tartalmú, amilyen most Amerikából átjött.
Én emlékszem a fiatal Molnár Pál lelkesedésére, amikor elindult ez a dolog, és eltelt 30 év. 30 alkalommal átadtátok a Balassi Bálint emlékkardot. Örömmel látom, hogy ugyanazok a segítőtársaid maradtak a 30 év során, tehát a középkori mintára kovácsolt Szabját emlékkardot Fazekas József Bonyhádi kardkovács készíti, és az oklevelet, amit átadtok, továbbra is Vince László szentendrei iparművész készíti számotokra. Itt most név szerint nem tudnánk felsorolni az eltelt 30 év kitüntetettjeit, na de milyen szempontok vezérelnek titeket az alapítványba, hogy kikaphatja meg ezt az irodalmi díjat?
Eltelt vagy 3 év, amikor még csak magyarok kapták, de akkor úgy gondoltam, hogy a magyar költőre is nagyobb fény jut, hogyha egy külföldi műfordító is ott van. Nem tudom, hogy ez így van-e, de a külföldi műfordítókra igen nagy fény jutott az eltelt 20-valahány évben, amikor ők is megkapták. Tehát ezért jöttek ők szóba, és nagyon jó, hogy így el lehet mondani, hogy van egyetlen egy magyar irodalmi díj, de valószínűleg egyetlen egy magyar díj, amely mindaz az 5 kontinensre eljutott. Külön szóltak, hogy hoppá, Dél-Amerika külön kontinens, de akkor már késő volt, mert akkor már kitüntettünk egy brazil műfordítót, tehát amikor erre figyelmeztetek, akkor már Észak és Dél-Amerika is megvolt. Az utolsó földrész az Ausztrália volt, ehhez 25 év kellett, ugye azóta 30-nál tartunk, tehát 25 év alatt mind az 5 kontinensre, Afrika kellős közepére is, Tókióba is, mindenhova eljutott ez a kard. Ennek nagyon örülök, mert valószínű, hogy ez egy nagy érték az ország számára.
Kiváló magyar költők kapják, és kiváló műfordítók, akik elősegítik Balassi Bálint költészetének bemutatását, megismertetését. Hogy válaszátok ki, hogy ki éppen a díjazott? Én jól emlékszem, Tornai József, Kalász Márton, tehát olyan ismert és elismert költő kapta meg ezt a díjat, aki már más díjakban is részesült, de mégis mindig megható, hogy kirántják a tokból a Szabját, és büszkén körbe mutatják a jelenlévőknek.
Ehhez az utóbbihoz egy külön katonai kiképzés kell, és ezt a katonai kiképzést én tartom. Ez úgy fokozatosan alakult ki. Először Döbrentei Kornél csókolta meg a kardot, ő még a tokban, a hüvelyben csókolta meg, és valaki figyelmeztetett később, hogy a Szabja élét, az acélt kell megcsókolni, és akkor arra kidolgoztam egy ilyen mozdulatsort, arra körülbelül 5-6 perc alatt lehet kiképezni a költőket, és háromszor egymás után jól kell megcsinálni ahhoz, hogy engedjem őket a színpadra, hogy ezt elvégezzék szakszerűen. Valóban szerintem egy jó mozdulatsor az, ahogy átveszik, tehát hogy megcsókolják, és utána emelik föl, és aratnak nagy tapsot. Tehát ez fontos, és ennek örülök. Szerintem ez egy külön érték ebben a folyamatban.
És látszik a büszkeség rajtuk, a Balassi Bálint költészete iránti rajongás. Nagyon sajnálom, hogy most nem tudjuk felsorolni az összes díjazottat, de szeretném a kedves rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Balassi Kard lexikont. Idén jelent meg, és mutattátok be a Balassi Kard átadásánál, amely rengeteg információt tartalmaz, és neked köszönhetjük.
Igen, nekem is, meg a Kairosz könyvkiadónak is. Fölvetődött még korábban, hogy a 30. évre egy ilyet állítsak össze, és akkor egyszer csak hívott a Szalai Katalin, a Kairosz kiadó vezető, hogy megvan a pénz, csináljam meg. Szeptember 1-én adjam le, ez meg is történt. Tehát örülök ennek a lexikonnak, mert éppen a dolog különlegessége miatt eléggé különleges információk is vannak benne, amelyek a magyar irodalom történet szempontjából fontosak, és pillanatnyilag csak ebből a lexikonból hozzáférhetőek. Ugye arab költő is van, 430 évnek kellett eltelnie, hogy Balassi költészetét arab nyelvre is lefordítsák. Ez azért érdekes, mert mi magyarok vagyunk ugye jó esetben 15 millióan, az arabok pedig 450 millióan. Tehát egy ekkora közönség előtt nyitotta ki Balassi költészetét az egyiptomi művész Abdallah Abdelati Abdelszalam Mohamed Al-Naggar, egy 42-43 éves, tehát fiatal, aki ezt megoldotta. Most is ott volt a kardceremónián, és nagyon boldog volt.
Beszéljünk az idei ceremóniáról. Nagyon szép volt, nagyon megható volt, és bevallom, külön örömmel töltött el Bozók Ferenc költő, piarista szerzetes elismerése, aki végtelenül szerényen, nagyon kedvesen szólt hozzánk, ám a laudációban kiemelték mindazt, amit a jelenlévőknek tudniuk kellett. Ugyanez volt a helyzet Szomi Béla, szlovéniai költő, dalszövegíró, műfordítóval, beszélt ott az írásairól, a verseiről, és még egy kétnyelvű kötet is megjelent, amely műfordító munkásságát mutatja be.
Bozók Ferenc eddig még semmilyen kitüntetést nem kapott költészetért, holott az ELTE egyik professzora írta róla a laudációt, tehát nem akárki magyar költészetben, és nagyon jó küldetés a Balassi Kardnak talán az is, hogy nem csak Kossuth díjasokat tüntettünk, hanem olyan valakit, aki mondhatom nagyképűen, hogy elég magasról kezdi a kitüntetéseknek a sorozatát átvenni, tehát ennek én magam is örülök, és annak is, hogy végre egy papköltő is van. Ugye Balassi 22 istenes verset írt, tehát egy papköltő nagyon is passzol az ő költészetéhez. Ami Szomi Bélát illeti, ő pedig legalább 4 éve készül erre, amikor is ugye Bence Lajos szlovéniai poéta átvette kardot, és Lajos elkezdett rögtön dolgozni, hogy legyen egy másik muravidéki kitüntetett is. Ő bátorította Szomi Bélát, hogy fordítson szlovénra Balassi verseket. Ugye Béla középiskolás kora óta szlovén nyelvterületen él, nagyon megtanulta ezt a nyelvet, mert szlovén dalszövegeket és verseket is ír, tehát a lehető legjobb kezekbe került így Balassi költészete, mert olyan poéta, akik mind a két nyelven anyanyelvi szinten tudnak. Ilyen már volt egyszer, Cipot Péter, vagy Peter V. Cipot, kaliforniai műfordító, aki ott Kaliforniában született magyar szülőktől, és angolul pedig irodalmi szinten tud. Ő is két anyanyelvi szintről fordult Balassi felé, és hát Balassi megérdemli, hogy ilyen nagy tudású poéták, művészek foglalkozzanak vele.
Említettük, hogy a középkori mintára kovácsolt szabját Fazekas József bonyhádi kardkovács készíti kezdetek óta, na de nem meglepő módon a Balassi Bálint emlékkard mellett minden évben a kardceremónián megjelenik egy ismert és elismert borász is, aki a borával köszönti fel a díjazottakat. Ugye itt Balassi Bálint emlékezete, bor, kard, írás és zene, például idén is a Misztrál együttes tagjait hallhattuk zenélni. És hát mindig nagyon méltó helyszínen kerül ez átadásra, korábban a Gellért szálló külön termében, most pedig a Központi Papnevelő Intézet csodálatosan csodálatos dísztermében.
Vitézek közt ülvén kedvem ellen sincsen jó borral teli pohár, írt a Balasi, sőt még olyat is írt, hogy jó borokkal töltett aranyos pohárok járjanak mi közöttünk, tehát ebből is látszik, hogy Balasi egy rendes ember volt, és ezekre az idézetekre alapozva indítottam el 20 évvel ezelőtt a Balasi kart borsereg szemlét, amely megjárta Tokajt, Sopront, Villányt, Egert, és még egy sor borvidéket, tehát ez is viszi a hírét a boron keresztül is, megy ennek a dolognak a híra, a borászok is nagyon büszkék arra, hogy Balasival együtt szerepelhetnek egy kard ceremónián. A Misztrállal pedig Kövesdi Zsuzsán riporternek köszönhetően ismerkedtem meg, mert átmentünk egy könyvhéten a Vörösmarty téren, és akkor mellettem egy nagyon kedves fiatal együttes pont Balasit énekelt. Erre fölfigyeltem, azóta a Misztrál minden ötödik évben jön, és ők adják a zenei szolgálatot öt évenként a kard ceremónián.
Aztán a Herendi Porcelán Manufaktúra készít Balasi kisfasztikát évről évre.
Igen, még Bot Péter Ákos közgazdász professzor volt az elnök Herenden, amikor ez bekapcsolódott, akkor először ő jött ide, és nem adta át a két kis plasztikát, mert mondta, hogy vigyázz rájuk, ott vannak az asztalon, de gratulált a két költőnek, tehát ez már több mint 20 éve hagyomány, és hát nekem nagyon tetszenek a Herendi alkotások, ugye most 200 éves az idén a Herendi Porcelán Manufaktúra, Simon Attila vezérigazgató már régóta vezeti ezt a szervezetet, óriási gazdasági eredménnyel, talán még a siker szót is lehet alkalmazni, és ő mindig örömmel eljön, tart egy rövid beszédet a kardceremónián, és ő sem adja át, mert ő is óvatos, de ő is kezet fog ezekkel a nagyszerű művészekkel. Ő szokta kihangsúlyozni, hogy két csúcs van egymás mellett, hiszen a Herend is világelső porcelán manufaktúra, és Simon Attila szerint a Balasi kard is egy csúcs, tehát a két csúcs egymás mellett.
Nem lett könnyű. A Balasi kard művészeti alapítvány tagjainak a dolga, mi alapján válaszátok ki azt, aki ezt az elismerést megkapja abban az évben?
Ez is évek alatt alakult ki. A mostani szabály szerintem a legjobb az, hogy a költők tesznek javaslatot, és mi a kuratórium döntünk, de csak a javasoltak közül. Tehát senkinek nincs teljhatalma. Ugye a költők arra nem alkalmasak, hogy ők döntsenek. Most azt nem mondom el, hogy miért nem alkalmasak, de arra, hogy javaslatot tegyenek, arra viszont ők a legalkalmasabbak, mert nyakik benne vannak az irodalmi életben, tehát ők tudják, hogy kik méltók arra, hogy Balasi kardját átvehessék, és akkor mi pedig kiválasztjuk a javasoltak közül.
A pádió hallgatóknak nyilván nem kell téged bemutatni, ismert a újságíró szerkesztői munkád, a Présház EU internetes folyóiratod, amelynek a főszerkesztője vagy. Téged mi tart az ügy mellett? Mi tart amellett, hogy akár erőn felül vállald a szervező munkát, utána járj, és ahogy említettük, vezesd is ezt a nagyon szép, megható ceremóniát.
Amikor 30 éve elkezdtem, akkor fogalmam se volt, hogy még 30 év múlva is én fogom csinálni. Ez úgy menet közben így alakult ki. Próbáltam más szervezeteknek átjátszani még az elején. Hála Istennek nem sikerült ez. Így a dolog mellett maradtam. A ceremóniamesteri működés olyan, hogy látok profi ceremóniamestereket. Többek között innen a Katolikus Rádióból is láttam legalább egyet, aki tényleg nagyon jól csinálta, még hangsúlyozni is nagyon jól tudott. De úgy látom, hogy az a fajta nem profi, de talán kicsit egyéni ceremóniamesterkedés, amit én végzek, az is jó, hogy van a kínálatban, az is egy érdekes, és ehhez az értékhez talán pont jól illeszkedő stílus.
Mit jelent számodra Balasi költészete? Ugye most már megismerhetted nem csak anyanyelvünkön a verseit, hanem a világ számos nyelvén, hiszen mindig elhangzik azon a nyelven Balasi Bálint verse, aki éppen a kardot kapja.
A verseket illetően leragadtam Arany Jánosnál, bár elismerem, hogy ő utána is születtek jó versek, többek között Nagy Gazsitól, aki ugye itt volt rovatvezető. Tehát születtek Arany János után is nagyon jó versek, de azért én Arany Jánosnál leragadtam. Szerintem az ő Széchenyiről írt verse a csúcs a magyar költészetben, de ettől függetlenül természetesen Balas is fantasztikusan tetszik, tehát az az érzésem, hogy mintha ezeket a 400 valahány éves verseket tegnap délután érte volna, annyira frissnek érzem az ő költeményeit, és annyira jó érzés, ugye van neki egy olyan szép egyedi hangja, ami az embert megfogja.
És aktuális. Tehát most is, ahogy elhangzottak a versei, meglepődtem, hogy üzenete van a ma számára, üzenete van a dallamának, hiszen ugye akkor még ott volt, hogy mondjuk az bubánat nótájára írta az illető verset. Igen. Tehát összefügg a zene, a vers hangulata, és maga az üzenet napjainkban is.
Igen, és jó is, hogy a Misztrál vagy 10-15 éve kiadott egy balasi lemezt, fantasztikus jó dallamokkal. Valóban eleve dallamra írta Balasi a verseit, tehát viszonylag könnyű állítólag az ő verseit megzenésíteni. Ez egy külön élményt ad.
Megtörtént az ünnepség február 14-én, és már készültök a következőre.
2028. február 18-áig hatályos a mostani védjegy oltalom. Addig mindenképpen akarom csinálni, és ha majd akkor esetleg jó állapotban leszek, akkor újabb 10 évre kiváltom a védjegy oltalmat. Már két külföldi műfordító lebeg ugye évek óta. Igen, persze akarom.
Számomra is, akik ott voltunk, az is megható volt, hogy korábbi balassi emlékkarddal díjazottak. Vagy laudálnak, vagy eljönnek, és kifejezik a tiszteletüket a Balassi Bálint emlékkard újabb díjazottjai iránt, valamint Rieger Tibor szobrászművész is megjelent, aki szintén hozzájárult az ünnepség hangulatához.
Igen, Tibor, ugye ő MS mesterdíjas, Kossuth díjas művész, és ő 25 éve alkotott egy balasi emlékérmet, amelyet azok kapnak meg, akik a balasi folyamathoz nem költőként, hanem szervezőként, vagy máshogy hozzájárultak. Prokop Mária professzor asszony is kapott. Most éppen nem adtunk át ilyet, de van, amikor átadunk egy-egy ilyen érmet is. Ez fontos.
Mi a szerepe a nemzetközi irodalmi életben a Balassi Bálint emlékkard elismerésnek?
Valami elképesztően nagy szerepe van. Tudniillik, Balassi Bálint most válik világhírűvé. Eddig 5-6 verse volt olvasható angolul, mondjuk 5 évvel ezelőtt, viszont Cipot Péter 38 balasi verset fordított le, 4-et egy másik balasi kardos költőtársal együttműködve, tehát 34-et ő maga, és ez hozzáférhető kétnyelvű kötetben a Kairosz kiadó jóvoltából, mint ahogy kétnyelvű kötetben Abdallah Abdelati Abdelszalam Mohamed Al-Naggar arab könyve is, és Abdallah nagyon serényen ott Kairóban szerteszét vitt, hogy 50 ilyen könyvet, tehát szerkesztőségekbe, egyetemekre, tudományos központokba, tehát ott is ismerté vált Balassi Bálint, illetve az összes, tehát sok helyen, több mint 20-25 helyen ott van Balassi költészete. Ugye amikor átveszik mondjuk egy bolgár költő, ők közük már ketten is voltak itt, akkor bizonyos nyilvánosságot az adott országban is kap ez a kardceremónia. Balassi Bálint neve ott megjelenik a sajtóban, legalább egy-két alkalommal, tehát ez mutatja, hogy Balassi híre szerteszét megy a világban.
Itt sorolhatnánk ugye a kedves rádióhallgatókkal közösen számos Balassi verset, amely minket is Balassihoz köt. Említetted, hogy 22 országba jutott már el a Balassi kard. Milyen érzés számodra?
Ez nagyon jó érzés, és mindig is hozzáteszem azért, hogy ehhez kellett a gondviselés is. Tehát most valaki gratulált nekem a 30 évhez, mondtam neki, hogy a 30 év a gondviselés érdeme is, akkor azt írta vissza, hogy akkor mind a kettőtöknek gratulálok. Tehát igen, ez egy nagyon jó dolog, hogy sikerült. Vigyázni kell a siker szóra. Ez egy eredmény, amit elértem. A siker az egy bonyolultabb dolog, de az eredmény az egy olyan érték, ami be van betonozva. Tehát ott nem lehet össze-vissza füllenteni, mint a sikernél, hanem ott azért látszik, hogy azért most már több mint 22 országban ott van Balassi. Több mint 22 országban ott van egy Balassi kard, egy műfordító munkaszobájának a falán. Tehát ez olyan eredmény, ami be van betonozva. Tehát ez nem egy szubjektív értékítélet, ez megvan. És ez egy jó dolog.
Nem gondoltál arra? Nekem eszembe jutott, bevallom, itt a Balassi kard lexikont olvasva, hogy talán kellene egy kötet, amelyben a műfordítások, illetve a versek megjelennek a 30 év során kitüntetett, elismert alkotóktól.
Ez a kard lexikon, ez már a 6. ilyen kötet, tehát évről évre jelennek meg olyan verses kötetek, amelyek magyar és idegen nyelvű verseket tartalmaznak. A idegen nyelvű műfordítók küldik nekem ezeket. ezeket a verseket a meghatározott határidőre. Tehát van ilyen, nem egy kötet, hanem öt ilyen kötet van eddig.
Hát igen, de én egy válogatásra gondoltam. Most is nagyon szép volt a kétnyelvű verses kötet, ugye az Agyán csendességet szlovén fordítással. Na de egy ilyen válogatás, tehát mindazok számára, akik most a műsorunkat hallgatják. Én azt gondolom, hogy örömmel vennék kézbe és nézegetnék a különböző nyelveken az adott balassi verset, amelyet mi magyarul ismerünk.
Tényleg nagy élmény egyébként idegen nyelven nézegetni, mert ugye a műfordítók is olyanok, mint mindenki más, hogyha van egy határidő, akkor az utolsó pillanatban teljesítik, és amikor megvan ez a határidő, akkor mondjuk két napig így ömlenek rám a különböző versek és műfordítások, és valóban még így is, hogy nem értek egy szót se, így is nagyon érdekes úgy átfutni ezeken a szövegeken. Nem kell ilyen nagy kötetet kiadni. Örülök, hogyha esetleg a Balassi Kard lexikont megnézik, mert mondom, nem csak Balassiról van benne szó, és ez a jó benne, hogy egy ilyen szélesebb sodrása van ennek a könyvnek, és nagyon érdekes információkat lehet belőle megtudni, és mivel én írtam minden szócikket, ezért folyamatosan is olvasni lehet, és az embereknek az lett az érzésük, hogy egy regényt olvasnak.
Igen, a mozaikokból összeáll, hogy mit jelent számodra Balassi, illetve mit jelent azok számára, akik részesülhettek ebben az immár világhírűvé vált elismerésben. Mit emelnél ki az eltelt 30 emlékkard átadást követően a kedves rádióhallgatóknak? Miért fontos ez a magyar irodalom számára?
Mert ez tudatosítja, hogy a magyar irodalom világbirodalom. Két külföldi műfordító azért kapta meg ezt a díjat, mert az észt műfordító Sander Lívok javasolta őket. Tehát, hogyha egy észt műfordító magyar díjra javasol örmény és más műfordítót, akkor az mutatja, hogy ez tényleg egy ilyen jó értelemben globális magyar érték. És szerintem a magyar költészet mellett a magyar nyelv nagyszerűségére is fölhívja a figyelmet ez a folyamat, mert azért ezek a nagyon kiváló műfordítók, a saját hazájukban is korábban díjazott műfordítók a magyar nyelvet részesítik abban a kegyben, hogy arról fordítanak a saját nyelvükre költeményeket. Tehát igenis minden magyar fiatal büszke lehet arra, hogy ő neki az anyanyelve magyar.
Kedves hallgatóink, Molnár Pál újságíró szerkesztővel, a Balassi Bálint Emlékkard Irodalmi Díj alapítójával, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnökével az idén február 14-én Bálint napon a Balassi Bálint Emlékkard 30. alkalommal történt átadása kapcsán beszélgettünk.
Mindenkit, aki ezt a műsort hallgatta, mint sok fát gyümölcsel, sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe.
Biksa Levente technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Adj már csendességet, lelki békességet, menj bérítkú, bújtosó elmének, módkútól szívemet, kicsit sok kifú. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére. Őrizd le, ha ébreszt, haragod, ne erjeszt mentségére. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál el. Kinek érte, miért most is szükségemet teljesítsd meg. Irgalmad nagysága, nem vétkem rúgsága, fejem való. Irgalmad végtelen, de bűnöm végtelen, s tombást forró. Jó voltod változást, gazdagságot, fogyást éreztek én. Engem te szolgádat, mint régen sokakat éreztek én. Nem kell kételkednem, sőt jól reménylenem, igen.
ez széles föld felezzett dolog az végeknél. Holott ki keletkor, az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él. Mező jó illatot, az ég szép harmatot át, ki kedves mindennél. Ellenség hírére, vitézeknek szíve, gyakorta ott felbuzdul. Sőt, azon kívül is, csak jó kedvéből is, vitéz próbálni indul. Holott sebesedik, ölfog vitézkedik, homlokán vér lecsordul. Hagynak. Emberségről példát, vitézségről formát, mindeneknek ők adnak. Midőn, mint jó solymok, mezőn széjjel járók, vakdalkoznak, futtatnak. Ó, végbelieknek, ifjú vitézeknek, dicséretes serege, kiknek ez világon szerte szerint vagyon, mindeneknél jó neve. Mint sok fát gyümölcsel, sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe. Mint sok fát gyümölcsel, sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe. Mesémet, de elrejtem értelmemet. Kérem édes szeretőmet, fejtse meg nekem ezeket. Jártomban látik két hattyút egy tóban, hogy volna csendes úszásban, együtt lassú ballagásban. Gyakran egymásra tekintnek, kiről kitetszik szerelmek, egymáshoz való jó kedvek, hasonlók mind ketten szépek. Hogy így együtt szerelmesen ők úsznának szép csendesen,
azon közben nagy sebessen egy keselyű családképpen. Rájuk menvén az egyikét, körme között a szebbikét. Elkapná foggatá szegény, mint szeretőt kedve szerint. Látván társa bánat keserves kiáltásban, széjjel balag választóban, nem tud medjen nagy bújában. Mert látja társát ulváltát, látja maga özvegy voltát, bújában elszánta magát, óhajtja már csak halálát.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában, a Mi Atyánk imádságáról elmélkedtünk, kezdtük el elmélkedésünket az elmúlt alkalommal. Vajon miért került a Mi Atyánk imádsága a Szent Misébe, tesszük föl a kérdést. Mind Tarjányi professzor úr, mind pedig Dobszai tanár úr is idézi Nagy Szent Gergely pápát egy püspöknek írt levele alapján. Hadd legyen szabad ezt az idézetet fölolvasni, mert szerintem csodálatos. Nem tartom odaillőnek, hogy az áldozat fölött egy tudós által szerkesztett imádságot mondjanak el, és ne mondják el az Úr teste és vére fölött azt a ránk maradt imát, amit maga üdvözítőnk szerzett. Eddig az idézet. Úgy gondolom, hogy csodálatos ez a megfogalmazás, és a Szent Pápa arra utal, hogy a kánont nagy tudós szentek állították össze. Keleten Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Vazul, nyugaton Ambrus, Első Leó pápa és a többiek. Vagyis a tudósok állították össze, és a szentek az imát, de fontos, hogy az Úr imádsága is elhangzon ebben a kánonban, a Szent Misében. Megjegyzi Tarjányi professzor úr, hogy ez az ima mindig is a nép imája, a hívek hangosan mondták, vagy éneklik, keleten egyértelműen, nyugaton egy idő után a pap imája lett, de az új liturgikus reform újra a nép imájává tette a mi atyánkot, és nem csak az Amen, az úgy legyen felszólítással csatlakozhatnak a hívek a mi atyánk imádkozásához. És most már csak röviden a mi atyánk imádságának a 7 kéréséről Tarjányi professzor úr jegyzete könyve alapján. A 7 kérés közül az első 3 az Istenre vonatkozik. Az első, szenteltessék meg a te neved. A híver gondolkodásmódban a név a személy lényegét hordozza, magát a személyt jelenti. Ha Isten nevét szentnek hirdetjük, mondja Tarjányi professzor úr, akkor nem szentségtelenítjük meg bűneink előtt, hiszen ezzel méltatlanokká válnánk képviseletére a világban. Ő pedig a szeretet és az irgalom isteneként mutatkozik meg a történelemben. Keresztény tanúságtevő életünkkel, parancsainak megtartásával őt, a szeretetet hordozunk. Így a kegyelmi segítségével általunk nyilatkozhat meg végtelen szentsége, morális létteljessége. Második kérés. Jöjjön el a te országod. Az ország eredeti nyelven királyságot jelent. Isten országa nem földi határokon belüli országot jelöl, hanem Jézus azt mondja, hogy Isten országa bennetek van. Lukács evangélium a 17. fejezet, 21. vers. Ez az az ország, ami elközelgett, Márk evangélium 1. fejezet 15. versében. Tehát azoknak, akiknek lelkében Isten a király, azok őszintén igyekeznek arra, hogy totálisan lefedje életüket Isten törvényrendszere. Megjegyzem, hogy az Ószövetségnek is az egyik legközpontibb megfogalmazása volt, hogy Izrael királya végső soron maga az Isten. Jézus pedig úgy tekint önmagára, mint akiben már megindult a földön ez a minőségbeli új állapot. S ha kérésként adja ajkunkra, azzal azt üzeni, hogy szívünkben, szívünk mélyén már elkezdte isteni működését bennünk az Isten országa, akik hittel befogadtuk Jézust. Már itt van, kifejti hatását, de ennek növekednie kell. Azért, hogy az idők végén majd maradéktalanul beteljesedjen. Ezért könyörgünk, jöjjön el a te országod. A harmadik kérés, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A könyvből idéztem ezért a pici változás a mostanában imádkozott szöveg ellenére. Tulajdonképpen ez a kérés nem más, mint az első 2 kérésnek az összefoglalása. A mennyben már teljesen megvalósult az atya akarata, hiszen a mennyben csak azok vannak ott, akik személyes döntésükkel és áldozataikkal kiérdemelték a szentség birtoklását, vagyis az angyalok és a szentek. Ott már csak a tökéletes, a bűn nélküli élet van jelen. Kérésünk tehát arra vonatkozik, hogy a földön ez a töredékmentes, teremtett lét legyen jelen, vagyis hogy a föld igazodjék az éghez, és az Isten tetszése szerinti élet váljék meghatározóvá. Az első 3 kérés, amely az Isten felé irányul, az Isten és az ember viszonyáról beszél, a következő kérések pedig az emberre irányulnak. A negyedik kérés, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Erről már az elmúlt alkalommal is beszéltünk, tanár úrnak a szavaival, hogy nem elég a fizikai, a földi táplálék életünkben, lelki táplálékra is szükségünk van, ezt is kérjük a mi atyánk imádságában. Az ötödik kérés, bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az eredeti szövegben, a görög szövegben pontosabban úgy szerepel a bocsásd meg vétkeinket, hogy engedd el adóságainkat. A bűn ugyanis a Bibliában, a héber gondolkodásmódban nem más, mint az Istennel szemben kifizethetetlen adóságba keveredés. Olyan szépen beszél erről a szívtelen szolga példabeszédében Jézus, Lukács evangéliuma 18. fejezet 23. verse, amikor a szolgának az Úr elengedi az összes tartozását, de ez a szolga szívtelen, mert szolgatásának nem engedi el adóságát. Szóval érdekes ez a megfogalmazás, és még érdekesebb az, hogy Szent Máté evangéliumában a miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, pontosabban a szövegben múltidő szerepel, vagyis Máté azt hangsúlyozza, hogy már megbocsátottunk másoknak, ezért járulhatunk az Atya elé bocsánatot kérve. Saját tapasztalatunk már az, hogy mit jelent más adóságának elengedése. Ha belegondolunk, folytatja professzor úr a jegyzetében, hogy ezzel mi milyen ítéletet mondunk magunk fölött, nyilvánvalóvá válik belső világunk tisztogatása, amely csak Isten kegyelmi segítségével lehetséges. Ezért ezt állandóan kérnünk kell. A hatodik kérés, ne vigy minket kísértésbe. A bibliai megfogalmazás a kísértés próbatételt jelent. Az első korintusi levél 10. fejezet 13. fejezetében Szent Pál azt írja, hogy Isten sohasem tesz minket próbára erőnkön fölül. A hatodik kérés azt jelenti tulajdonképpen, hogy ne szakadjunk el tőled, ne engedd, hogy elszakadjunk tőled. És az utolsó hetedik kérés, szabadíts meg a gonosztól. A gonosz az Istentől való elfordulásnak a tényezője. Ez testesül meg a bűnben, de lehet itt szó gonosz szeméről, illetve a sátánról is, hangsúlyozza a professzor úr a könyvében. Pál apostol is beszél a gonosz titkáról, amelyről csak úgy szabadulhat meg az ember, ha Krisztusba kapaszkodik. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.